Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oltán Emese vagyok. Előző adásunkban a Biblia tüzéről tanított minket Emmanuel nővér, a Rejtőzködő Medjugorjei Gyermek című könyve alapján. Ma folytatjuk a Bibliáról szóló történetet. Alig pár nappal megtérésem után olyan embereket ismertem meg, akik emberi szempontból nézve nagyon szegények. Az Úr Jézushoz való rendíthetetlen ragaszkodásuk szempontjából azonban nagyon gazdagok voltak. A pünkösdista egyházhoz tartoztak, és a Szentírást majdnem hogy kívülről tudták. Andrea, a család anya, a Szentírásomat látva arra kért, keressek egy bizonyos részt az evangéliumból. Nem véletlenül mondta éppen ezt, utána szeretett volna járni valaminek. Alig hogy kinyitottam a könyvet, szemem valósággal falni kezdte az előttem lévő lapok szavait. A sorokból tűz csapott ki, olyannyira, hogy lapozni sem tudtam. Nem kézzel tapintható tűz, hanem lángok, amelyek minden szót megvilágítanak, de nem égetnek, amelyek a szemem láttára törnek elő és táplálnak. Hogy lehet az, hogy a tűz táplál? Nem tudom, de ez történt. Annak az éhezőnek a mohóságával faltam az örömhírt, aki valami ízletes finomságra bukkant, melynek hatására minden porcikája újjá éled. Andrea, aki nem értette, mit időzök oly sokáig egyik vagy másik rész fölött, mint amit ő kért, segítségemre akart sietni. Maga felé húzta volna a Bibliát, én azonban visszatartottam, szememet ugyanis nem tudtam levenni a tüzes igéről. Az élő Jézus láttam kilépni a sorokból, mintha a túlvilágról sejlett volna át valami fény. Jobban mondva úgy éreztem, mintha páncél esett volna le a szívemről és a szememről, és megnyíltak volna Isten igéjére, a mennyei életet adó táplálékra. Honnan ez a hatalmas éhség? Ez is a Szentlélek ajándéka. Azt erősíti bennem, hogy a jó úton járok, és szembesít azzal, milyen hatalmas Isten iránti vágyat rejteget a lelkem. Elfojtva nyomorult földi kívánságaim sűrű zűrzavara mögött. Az Úr nagy irgalmasságában időnként megengedi a láthatatlan valóságok áttörését, hogy még inkább életünk céljára figyeljük. Ezután a megtapasztalás után nem tehettem meg, hogy ne tartsak ki mindenáron a Lectio Divinában, lelki szárazságban és kegyelmi időben egyaránt. A másik esemény ugyanebben az időszakban történt 1973 nyarán. Azt hiszem, az Úr kezdetben úgy akarta helyreállítani lelkem egészségét, hogy dupla adagokba adta nekem táplálékát. A helyszín a párizsi asszumpcionista nővérek kápolnája. Ima alkalom volt éppen, és mintegy 30-an ültünk körben. Ez a világ egyenlőre ismeretlen volt számomra. Kezdő voltam, és még nem tudtam, hogyan mennek a dolgok. Ki sem mertem nyitni a számat, ha csak nem azért, hogy eldadogjam azt a néhány éneket, amit ismertem. Ezek az emberek egyszerűen levettek a lábamról, hitükkel, örömükkel, és azzal a közvetlenséggel, amellyel Jézushoz fordultak. Mintha csak a legjobb barátok lennének. Úgy éreztem magam akár egy újszülött, akinek még rengeteg tanulnivalója van, és mindent azonnal meg akartam érteni, semmiről nem akartam lemaradni. Tőlem jobbra Martin Lafitte doktornő ült, aki az alapító Pierre Gorsant jobb keze volt. Örülöttem, mindenkiből őszintén tört fel Isten dicsérete. Hirtelen azonban rémisztő gondolat futott át rajtam. Itt most nagy az öröm, a testvéri közösség és a béke. De mi van, ha visszatér a rémálom? Mi van, ha ismét rám tör az a belső pokol? Belehalnék. Lényegem belsejéből halk kiáltás tört fel, Isten felé, akár a fuldokló, akinek sikerült elkapnia a mentővet. Ó, Istenem, könyörgöm, ne engedd, hogy igéd valaha is elhagyjon engem. Ne engedd, hogy eltávolodjak a te igédtől. Ó, Uram, ígérd meg nekem. Alig, hogy Istenhez kiáltottam, Mártin, aki természetesen semmit nem tudott imádságomról, kinyitotta a Szentírást, és végtelen nyugalommal, nagy erővel a következő részt olvasta fel. Ez az én szövetségem velük, mondja az Úr. Lelkem, amely rajtad van, és igéim, amelyeket szádba helyeztem, nem távoznak el szádból, sem utódaid szájából, sem utódaid utódainak szájából, mondja az Úr. Mostantól fogva, mindörökké. Izaiás 59.21. Feltételezem, senki nem értette azon az estén, miért folynak hatalmas könycseppek az arcomon. Isten a saját szavaimmal válaszolt kiáltásomra. 8 évvel később, bár a goszpa bánatában sírt azért, mert megfeledkeztünk a Szentírásról, mégis tudta, hogy egy kis párizsi gyermeke egész életében az örömtől fog sírni, akárhányszor visszagondol Jézus szerető csókjára, melyet azon az estén adott neki a Rue de la Somme-Tinon, amikor Mártin kinyitotta szeretett könyvét, a Bibliát. Az ehhez hasonló jelek valami nagyon mély valóság megnyilvánulásai. Olyan desszertek, melyeket Isten küld azoknak, akiknek megítélése szerint szükségük van rá. Azonban önmagunkban még nem elegendőek ahhoz, hogy az Isten igéjével való kapcsolatunkat teljes egészében meghatározzák. Ennek a kapcsolatnak napról napra kell épülnie, akár csak az olyan emberekkel való kapcsolatainknak, akik lassanként engedik magukat megszelídíteni. Mindannyian magunkban hordozzuk Isten igéje iránti gyötrő éhséget. Hogy lehet az, hogy mégsem mindenki érzi, vagy nem eléggé érti? Hasonló módon az eukarisztiára is mindannyian éhezünk. Honnan jön mégis ez a közönösség? Onnan, hogy tragikusan távol vagyunk attól, hogy felfedezzük saját belső hajlékunk dimenzióit. Az emberi lélek lenyűgöző tájait. Olyan ez, mint amikor valaki egy szűk, kétszobás, utcára nyíló lakásban elzárkózva él 50-70-90 évig, akárcsak mint valami gondnok, és egy percig se gondolná, hogy a fal túlsó oldalán lévő rész is mind az övé. Igen, ez valóban mind a miénk. Tulajdonképpen egy gyönyörű kastélyban lakunk. Olyan kastélyban, amelyben minden megvan ahhoz, hogy szeretetben éljünk. Úgy lett kialakítva, hogy egyre nagyobb boldogságban legyen részünk, és olyan barátokat szállásolhassunk el benne, akiket azelőtt nem is ismertünk. Az emberi lélek Isten képmására készült, így önmagába véve az egész világ hatalmas, ragyogó, olyannyira, hogyha csak egy tizedét ismernénk, táncolnánk örömünkben. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy van testünk, érezzük, tapintjuk, gondozzuk, és igényei szerint tápláljuk. Azt is tudjuk, hogy van szívünk, érző szívünk, különösen akkor, ha szenved. Ez is valóság, még ha láthatatlan is. Igyekszünk boldoggá tenni szívünket, de igényeink egy részét nem tudjuk felfogni. Tudjuk, hogy van agyunk, amellyel gondolkodunk, és amelynek képességeit összetudjuk hasonlítani mások agyával. Az agyunk arra törekszik, hogy ízlésének és szükségleteinek megfelelően gyarapodjon ismeretekben. No és a lélek? Ki az, aki felismeri a lélek éhségét, szomjúságát, szükségeit és vágyait? Ki veszi észre, hogy vágyai a végtelenre irányulnak, és erősebbek, mint a testnek, az észnek vagy a szívnek vágyai? Miért nem figyelünk jobban szívünkre, Miért ez a durva közöny, vagy másképp mondva ez a tudatlanság? Igen, gondnoki lakásunk falain túl egy hatalmas és gyönyörű kastély áll. Mi úgy érezzük, mindenünk megvan. Televízió, filmek, kis érzelemvilágunk, szeretett dolgaink, kényelem. Ennek ellenére mégis hiányzik valami. Életünknek erre a részére rá sem merünk nézni, nehogy megszédüljünk tőle. Az ürességtől? Életünk értelmének elviselhetetlen hiányától? Amit ilyenkor tehetünk, egy pillanatra leülünk, fejünket a tenyerünkbe támasztjuk, és nagy bátran feltesszük magunknak a kérdést. Mit várok én az élettől? Ugyanis amit most várunk, azt fogjuk majd elnyerni pályánk végén, az örökké valóságban. Első lehetőség. Meghagyok mindent úgy, ahogy van. Tovább élek kis elszigetelt, múlékony világomban, igyekszem megragadni a boldogság egy-egy szilánkját, és ha majd eljön az öregség, lassanként mindent elveszítek. Második lehetőség. Észreveszem, hogy én magam nagyobb vagyok, mint ez a múlandó világ, amiben élek. Arra vágyom, hogy megtapasztaljam a hervadhatatlan és az örök szeretetet. Ha erre vágyom, akkor bizonyára létezik is. Ha pedig létezik, megkeresem, és ha megkeresem, meg is fogom találni. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket. Jövő héten ugyanebben az időpontban újabb résszel jelentkezünk. Áldott, békés, szép napot kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!